A prémium üzemanyagok iránti kereslet csappant meg leginkább az árak befagyasztása után, leghamarabb 2024-ben kezdődhet meg a kitermelés a romániai Neptun Deep földgázmezőn. A hazai kereskedelmi gáztárolók fele kiürült, a hatóság szerint azonban nem lehet olyan hideg, hogy gázhiány miatt korlátozni kelljen a lakossági fogyasztást, ismét teljes kapacitással üzemel a paksi atomerőmű. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A prémium üzemanyagok iránti keresletre hatott leginkább a benzin és a gázolaj árának hatósági befagyasztása, mondta el az Inforádiónak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.
November 15-én lépett életbe az üzemanyag hatósági ár szabályozó kormányrendelet. Maximalizált üzemanyagárakat, tehát gyakorlatilag november második felében tapasztalhatták a vásárlók az üzemanyag töltőállomásokon, tehát nekünk is csak a hónap második felében volt érezhető a hatása, és ennek megfelelően a számok még nem teljes mértékben mutatták a valós piaci hatását a hatósági ár bevezetésének. Mindenképpen azonban megállapítható, hogy jelentős változást az üzemanyag fogyasztásban a hatósági ár bevezetése nem okozott. Az előző évek fogyasztási adataival nagyjából megfelelő szintű volt mind benzinből, mind gázolajból a fogyasztás november folyamán. Természetesen ezek a számok nagyon nehezen mérhetők az utóbbi években, hiszen az utolsó békeév gyakorlatilag 2019, azóta a járvány különböző hullámainak hatásai jelentős mértékben befolyásolják az aktuális havi vagy negyedéves üzemanyag értékesítés lehetőségét.
És az adatok, illetve a tapasztalatok szerint megugrott a felhasználás, a vásárlás azzal, hogy olcsóbb lett több mint 20 forinttal a benzin, illetve más üzemanyag is?
Jelentős mértékben nem változott a fogyasztás, a kiskereskedelmi forgalom gyakorlatilag változatlan szintet mutatott, sokkal érdekesebb azonban inkább az, hogy történt egy jelentős átrendeződés a termék csoporton belül a különböző terméktípusok között. Magyarul a prémium üzemanyagok felhasználása jelentős mértékben befolyásolta a hatósági ár bevezetése. A legjellemzőbb talán a prémium benzinek fogyasztási változása, hiszen a prémium benzinek esetében már ez alatt a két hét alatt is nagyon jelentős mértékű fogyasztás visszaesést lehetett tapasztalni, és azt gondolom, hogy a hatósági ár fennmaradásának időszakában ez a változás fenn is fog maradni, a leginkább a prémium benzinek értékesítése fogja megsínyleni a hatósági ár bevezetését. Magyarázat ennek teljesen logikus, ugye normál esetben is 30-40 forint árdifferencia van a magasabb oktánszámú, magasabban adalékolt prémium benzinek és az alap 95-ös oktánszámú E10-es benzin között. Akkor, amikor a hatósági ár belépett, az 505-510 forintos árszintről 480 forintra mérséklődött az alaptermékek ára, óhatatlanul is az árdifferencia a szabadáras prémium termék, illetve hatósági áras alap benzin között megnőtt, és a korábbi átlagos 30-40 forintról 50-60 forintra emelkedett. Ez pedig már jelentett akkora különbséget nézve ráadásul a magas üzemanyagár szintet is, hogy számos olyan vásárló, aki az öreg gépjárműve, vagy éppen csak a magasabb teljesítmény elérése érdekében rendszeresen tankolt prémium benzint, azok jóval ritkábban, vagy egyáltalán nem választották az elmúlt hetekben a prémium benzines töltőpisztolyokat.
Hogy változtathat a vásárlási szokásokon az, hogy december első harmadában igencsak csökkent a kőolaj világpiaci ára, és ezáltal az üzemanyagok ára is idehaza, a hatósági ár alá ment?
Ugye abszolút értékben jelentős változást nem tapasztalhattunk, hiszen a 480 forintos utóbbi hetek árszintjéről sikerült néhány forinttal az alapbenzin és gázolaj kiskereskedelmi árát lejjebb tornázni a gyengülő kőolajárnak. Ez a néhány forint azért olyan nagy hatással a fogyasztásra nincsen. Jellemzően az év utolsó hónapjaiban az ünnepekre való készülés miatt általában azért magasabb fogyasztási értékeket szoktunk mérni, különösképpen a gázolaj esetében, hiszen az áruszállítás, a kereskedelmi tevékenység ebben az időszakban jóval aktívabb, és azért ez mindenképpen érezhető a dízelgázolaj értékesítési adatokban. Én azt gondolom, hogy a benzin esetében sokkal inkább a fogyasztási szokás, tehát az ünnepekre való készülés lesz a mérvadó, nem pedig az árváltozás.
És egyébként decemberben általában több benzin fogy, mert hogy ugye sokan mennek vidékre, talán családlátogatásra, ám de sokkal kevesebben mennek valószínűleg autóval munkába, pláne iskolába gyerekeket sokkal rövidebb ideig viszik. Ez megérezhető? Ennek negatív, vagy akár a másik oldalról az utazások pozitív hatása a fogyasztásban?
Ugye jellemzően éves szinten el lehet mondani, hogy a nyári időszakban sokkal komolyabb és jelentősebb a benzinértékesítés, jóval nagyobb a benzinfogyasztás, akkor vannak a csúcsok a havi értékesítési adatokban. Az ősz beálltával aztán folyamatosan csökken, és általában az év végére szokott kiegyenlítődni ez az értékesítési hullám. Általában a december annak függvényében, hogy milyen az időjárás, mennyire könnyen vehetők igénybe a magángépjárművek, változik az üzemanyag értékesítés is, mert hogy a személygépjárművek azért alapvetően benzin felhasználásúak, tehát a benzin értékesítés sokkal inkább a magánutazások üzemanyaga, tehát ebben az időszakban az, hogy mennyi benzin tudunk értékesíteni, jelentős mértékben időjárás függő, ugye komoly havazások vagy extrém téli időjárási viszonyok között mindenki óvatosabb, sokkal kevesebben használják a gépjárművet. Az utóbbi években azért viszonylag enyhe teleink voltak, és főleg így a november és december. Ezekben az enyhébb években a november-december valamelyest emelkedő benzinértékesítést jelent. Ebben az évben is eddig úgy tűnik, hogy az időjárás valamilyen szinten kedvez a gépjármű használatnak, és az év utolsó hónapjaiban mindenképpen némi emelkedést remélünk, prognosztizálunk az üzemanyag értékesítésben.
Grádó Tóth, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Leghamarabb 2024-ben, de az sem kizárt, hogy 2026-ban kezdi meg Románia a Fekete-tengeri Neptun-díj földgázmezőn a kitermelést, mondta el az Inforádió Aréna című műsorában Kelemen Hunor, romániai miniszterelnök helyettes, az RMDS elnöke. A riporter Exterde Tibor.
Látjuk az energiaárak emelkedését, köztük a gáz árájét is. Romániának a Fekete-tenger alatt van egy jelentős tartalékkal bíró földgázmezője. A kitermelés elindítása itt napirenden van?
Igen, úgy látjuk, hogy 2024-25 magasságába kezdődhet el a kitermelés, sajnos korábban nem. Az Exxon a részvényeit el fogja adni, és mihelyt megtörténik a tranzakció, azt követően nekünk az offshore törvényt kell módosítanunk, mert most nem kedvező a befektetőknek a mostani offshore törvényünk, ez az offshore területek kitermeléséről szól, ezen változtatnunk kell, változtatni fogunk, a koalícióban elkezdtük erről a vitát, de bármilyen gyorsan is megtennénk ezt, hamarabb technikailag, műszakilag a kitermelést, mint 2024-25 nem lehet elkezdeni, de az is egy olyan perspektíva már, ami azért emberi szemmel belátható, fölmérhető.
Számítanak Magyarországra, mint lehetséges vevőre, mert Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter miniszter is arról beszélt, hogy jelentős mennyiségű nyersanyagot vennénk ebből a mezőből, Romániától.
Amikor a kitermelés időpontja biztosra tudható, nyilván akkor kezdődnek a különböző egyeztetések, és természetesen aki vásárolni akar, az vásárolni tud, ezt a piacra kell vinnie, mert az ottani gáztartalék kitermelését Románia nem tudja 40-50%-nál, 60%-nál nagyobb arányban felhasználni a belpiacon, tehát ezt ki kell vinnie, és úgy, ahogy egyszer már megnyitották, aztán lezárták ezeket az egyeztetéseket, meg fogják ismét, meg fogjuk nyitani, de egyszer látni kell, hogy mikor kezdődik a kitermelés, és milyen szállítási útvonalakon lehet elvinni különböző európai országokba. Azelőtt senki nem fog neki érdemben tárgyalni, üzletet kötni, és ma még egy pontos időpontot nem tud Románia megjelölni, csak egy hozzávetőleges időpontot, ez a 2024-2025, ebből lehet 2026 is korábban, biztosan nem. De én azt gondolom, hogy attól arra felel, hogy az időpont tisztázódik és elkezdődnek az egyeztetések, akkor Magyarország ugyanúgy a partnerek között lehet, mint más ország, más állam, és végül is az is a szempont, hogy az energetikai biztonságát nem csak Romániának, hanem ebből a gázmezőből a régiónak is lehessen valamilyenféleképpen szavatolni addig, amíg kitermelhető.
Kelemen Hunor, romániai miniszterelnök helyettest, az RMDSZ elnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
December közepére 45% alá csökkent a hazai kereskedelmi földgáztárolók töltöttsége, derül ki a Magyar Földgáztároló ZRT adataiból. Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint az évek óta nem látott alacsony decemberi tartalékszint oka a tavalyi és a múlt évi világpiaci ár közötti jelentős különbség. Németh Zoltán interjúja.
Mennyire jellemző, hogy tél elejére, december közepére ilyen alacsony legyen a töltöttségi szint?
Ez alapvetően nem jellemző. Tavalyi év során például 50% alá, úgy február végén csökkentünk, tehát ez mindenképpen egy nagyon meglepő és alacsony érték ebben az időszakában az évnek.
Egy hónappal ezelőtt még 64,3% volt a töltöttségi szint. Miért tározhatták ki 4 hét alatt a tartalék majdnem ötödét? Mi történhetett?
Én alapvetően 2 okot látok ebben a folyamatban. Egyrészt a rendkívül erős áramipari kereslet az a gázkeresletre is nagyon pozitívan hat. A másik ok pedig az valószínűleg az, hogy nagyon jelentős a téli és a nyári árkülönbség, ez pedig arra ösztönzi a kereskedőket, illetve az iparági szereplőket, hogy igyekezzenek minél nagyobb mennyiséget kitárazni most a tárolókból, azért, hogy maximálják a profitjukat. Én azt gondolom, hogy ez lehet a másik fő ok.
December 8-án, 9-én és 10-én 3 egymást követő napon is megdőlt az országos áramfogyasztási csúcs. Ez, vagyis az áramtermelés hozzájárulhatott-e a tartalék felhasználásához?
Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis alapvetően az áramtermelésnek az a része, ami a csúcsidőhöz kötődik, az alapvetően gázalapú Magyarországon. Tehát, hogyha nagyon nagy a fogyasztás, nagyon magasak ezek a csúcsok, az mindenképpen a gázfogyasztás növekedését idézi elő. Tulajdonképpen az áramnak ekkora a legnagyobb részét alapvetően földgázalapú erőművekkel termeljük meg.
Ugye energiaválság van Európa szerte is. A szokásos mennyiség egyébként miként érkezik az országba?
Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy most nálunk is az import valamelyest kisebb, mint amennyi egyébként szokott lenni. Én azt gondolom, hogy ennek részben technikai okai is vannak. Például az új déli gázfolyoson azért a kezdetekkor voltak problémák. Másrészt pont, amit már említettem, jobban megéri a kereskedőknek és az iparági szereplőknek a tárolókból biztosítani az ellátást most a jelentős árkülönbségek miatt, mint sem importból fedezni ezt.
Egyébként kinek a tulajdona az eltárolt gáz?
Gyakorlatilag ez különböző gázkereskedelmi cégek tulajdonában van, illetve hát a legnagyobb iparági szereplő, az MVM is egy jelentős mennyiséget tárol.
Ezentúl van még a stratégiai tartalék, aminek a szintjét idén csökkentették. Mennyi most ez, és mire, mikor lehet felhasználni?
Hát gyakorlatilag ennek a szintje olyan 1,2 milliárd köbméter, ezt akkor lehet felhasználni, hogyha nagyon komoly iparági krízis van. Ez körülbelül egyébként egy 30-40 napra elengedő fogyasztás jelent így a téli időszakban. Én azt gondolom, hogy egyelőre még ennek a felhasználása nincsen napi rendben.
De azért elegendő tartalék lesz mondjuk tavaszig, márciusig, áprilisig, ugye?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát abban az esetben, hogyha fennmarad ugye ez a szabadpiaci versenyhelyzet, akkor mindenképpen importforrásból fogunk tudni kapni megfelelő mennyiségű gázt, úgyhogy én nem aggódom a téli időszak ellátása miatt.
Nyugat-Európában is a múlt évinél alacsonyabb töltöttségi szintet értek el a szezon megkezdése előtt. Hogyan állnak most ott a tárolói kapacitások?
Hát gyakorlatilag most a nyugat-európai átlag is olyan 60-62% körül van. Ez is egyébként az időszakban jellemző értéknél egy 5-10%-kal alacsonyabb. Itt is egyébként az a legalapvető probléma, hogy az import ugye alacsony, főleg Oroszország felől, illetve hát egy komoly hideg áramlás van Nyugat-Európában, ami egyébként Magyarországon is jellemző lesz majd december második felében, ez pedig a fogyasztás növekedését okozza.
Korábban már utaltam Németország gázellátására. Hogyan áll most az északi áramlat 2 vezeték engedélyezése?
A legfrissebb hírek szerint ez az engedélyezés márciusra tolódott el, ami azt jelenti, hogy a mostani téli időszakban valószínűleg itt ezen az új földgázvezetéken nem fog érkezni a kék nyersanyag Európa irányába, úgyhogy ez is egyébként fokozza a feszültséget, hiszen Oroszország szívesen használna ezt a vezetéket, és valószínűleg többletmennyiséget is tudna biztosítani, ha a vezeték használható lenne.
Ez egyébként befolyásolhatja, vagy hatással van a gázárakra?
Abszolút, ha megnézzük egyébként az árakat, mindenkori csúcsot döntött az elmúlt napokban az európai földgázár, jelenleg olyan 125-130 euró per megawattóra körül van, egyébként ez körülbelül 9-szerese a tavalyi átlagának.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázipari elemzőit hallották. Hétfőn, december 20-án a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettese azt jelezte, nem lehet olyan extrém hideg, hogy korlátozni kelljen a lakossági gázfogyasztást. Ságvári Pál hozzátette, a tárolókban lévő mennyiség mellé folyamatosan érkezik az utánpótlás Oroszországból és a hazai lelőhelyekről. Az elnök helyettes emlékeztetett rá, a magyar lakosság éves teljes fogyasztási igénye hőmérséklettől függően átlagosan 3,5-4 milliárd köbméter, és jelenleg 3,7 milliárd köbméter, azaz nagyjából egy teljes fűtési szezonra elég mennyiség áll a tárolókban.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ismét teljes kapacitással üzemel a Paksi atomerőmű, közölte az Inforádióval Kovács Antal. Múlt héten csak félgőzzel termelt az üzem, a kettes reaktor tervezett nagy javításának elhúzódása és az egyes blokk irányítástechnikai berendezésének meghibásodása miatt. A Paksi atomerőmű kommunikációs vezetőjét Kalapos Mihály hívta föl.
Szombatról vasárnapra végig éjszaka mindkét blokkel ért a névleges teljesítményt. A kettes blokkon ugye egy éves főkarbantartás volt, és minden folyamat, amikor újraérjük a névleges teljesítményt, az sok próbával jár. És egy ilyen próba alatt kollégák észrevették, hogy a generátor nem megfelelően működik, és ilyenkor az atomerőmnek alapfilozófiája, hogy minden hibát mindig kijavítunk, nem megyünk úgy tovább, hogyha nem megyünk 100%-ig meggyőződve egy berendezés tökéletességéről, még akkor is, hogyha ez nem egy nukleáris területen van. És a kollégák orvosolták a hibát, és ez rendes, most már mindegyik blokk, minden gép 100%-os üzemben van.
De ez volt a kettes blokk, ugye, amelyet egyébként is karban tartottak.
Igen, ez volt a rendes éves karbantartás, amikor üzemanyagot is beteszünk a reaktorba, ugye 15 hónapig megyünk egy kampányba, és 15 havonta a üzemanyag egy részét új üzemanyagra kell cserélni, hogy tovább tudjunk menni ugyanúgy 15 hónapot megállás nélkül.
Mi a helyzet a másik blokkal, amelyik viszont meghibásodott?
Az egyes blokknál ugye az atomerőműnek nagyon sok berendezése van, és mindegyik berendezés folyamatosan monitorozzuk. Amikor a kollégák vagy valamelyik monitorozó rendszer valamiféle hibát észlel, akkor attól függően, hogy ez a hiba milyensége, hogy befolyásolja a termelést, hozunk döntést. Ez az egyes blokknál ez egy tervezett leállás volt, olyan értelemben, amikor észleltük a hibát, ez nem azonnali leállásra kötelezte az erőművet, illetve ezt a blokkot, hanem megterveztük, egyeztettük a MAVIR-ral, és látunk, elvégeztük a javítást, és újra 100%-on üzemelünk. Ahogy mondtam, a mi filozófiánk az, hogy nem élünk együtt a hibákkal, tehát lehet, hogy ezzel még lehetett volna menni valamennyit, de mi műszaki kultúránk, amikor egy ilyen lehetséges meghibásodást beazonosít, akkor azt azonnal igyekszünk rendben. Ez megtörtént, és szombatról vasárnapra véleményel mindkét blokk a teljes névleges teljesítményt elérte.
Vagyis kijelenthető, hogy most már a Paksi atomerőmű mind a négy blokkja ugyanúgy üzemel, mint ahogy korábban.
Természetesen. Ha azt mondanám, hogy sosincs műszaki problémák, akkor nem mondanék igazat. Azonban minden olyan berendezés, ami működik, ami előfordulnak hibák, azt kell mondani ezzel együtt is az atomerőműről, hogy a rendelkezésre állási mutatója az 92% körül van, és tervek szerint, tehát van egy-két ilyen meghibásodás, amikor leállunk, de ezek is például, ahogy most mondtam, az egyes blokknál úgy történt, hogy észleltük a hibát, egyeztettünk a MAVIR-ral, akinek volt ideje gondoskodni a mi leállásunk idő alatti energiapótlásról, és utána jöttünk vissza. Tehát ez egy igazából egy teljesen normális, tervezett és különösebb problémákat nem okozó dolog a rendszernek. Viszont az év egyéb 92%-ában ezek a blokkok teljes névleges teljesítményen üzemelnek, és széndioxidmentesen termelnek.
Kovács Antalt, a Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megjelent a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb negyedéves statisztikai jelentése a hazai e-mobilitásról. A hivatal adatai szerint 45%-kal nőtt a nyilvánosan elérhető elektromos töltőberendezések száma a második negyedév végére az előző év azonos időszakához képest. A töltőkről egy térképet is közzétettek. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Serrer Zsoltot, a hivatal szóvivőjét.
Ha megnézzük az elmúlt év hasonló időszakát, akkor azt látjuk, hogy a második negyedévünk az előző év második negyedévéhez képest 45%-kal növelte a nyilvánosan elérhető töltőberendezések számát. Természetesen ez a szám nem érinti azokat a töltési lehetőségeket, amelyek a háztartások otthon vagy zárt területben, például egy munkahely a saját dolgozói számára, mint lehetőséget megteremt. Ez azt jelenti, hogy mára 1627 nyilvános töltőberendezés van Magyarországon. Ha megnézzük ennek a területi eloszlását, akkor azt látjuk, hogy Budapest vezet majdnem 600 töltőberendezéssel, ezt követi egy kicsit leszakadva Pest megye 192 töltőállomással. Magának a térképnek az a jelentősége, hogy lehet, hogy Budapesten sok töltőállomás van, de vannak olyan megyék, például Tolna és Nógrád megyében, ahol összesen 12-12 darab töltőállomás található. A térkép abban segít, hogy a megyében lakók tudják, hogy hol találják ezeket a töltőállomásokat.
Mekkora volt a töltőállomások kihasználtsága, tehát van-e az Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak arra vonatkozóan adata, hogy mekkora mennyiségű áramot töltöttek az autóikba az elektromos autók tulajdonosai?
Igen, ez a legfontosabb adat, hiszen a számok, az, hogy hány darabban ennek a növekedése, az csak egy mérőszám. De nagyon fontos az, hogy a villamos energia, amelyet ezeken a nyilvános töltőállomásokon felhasználunk, az hogy alakult. Nos, az idei év második negyedévében 2248 megawattórányi villamos energiát töltöttünk az elektromos, illetve plug-in hibrid gépkocsikba. Ha megnézzük, ez a 2020 azonos időszakához képest majdnem 70%-os növekedés, de ha megnézzük az első negyedévet, az idei évben akkor is 22%-at meghaladó a növekedés. Mindez természetesen mutatja azt, hogy az elektromos járművek, illetve a hibrid járművek, a zöldrendszámos járműveknek is rohamosan nő a mennyisége Magyarországon.
Milyen mértékű ez a növekedés, tehát hány százalékkal növekedett a tisztán elektromos gépjárművek, illetve a zöld rendszámmal ellátott gépkocsik száma vagy aránya?
Ha megnézzük a számokat, akkor azt mutatja, hogy az előző negyedévhez képest 20%-kal nőtt a tisztán elektromos gépkocsik száma, és az úgynevezett zöld rendszámos gépkocsiknak a száma 22%-os növekedést mutat. Mindez azt mutatja, hogy a közlekedésnek, az e-mobilitásnak az előre törése az folyamatos. Természetesen ez sok kérdést felvet még, ez pedig az, hogy megfelelő villamos energiatermelésnek kell a másik oldalon állni. Éppen ezért fontos az, hogy az idei évben is növekszik a Magyarországon termelt villamos energiának a mennyisége.
Serrer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!